8 óra 42 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, és a barátság kőolajvezeték körüli helyzetről fogunk beszélgetni a következő percekben Plecser Tamással, az Erste gáz- és olajipari elemzőjével. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz!
Az egész magyar sajton végigfutott a hír breaking newsként, hogy ugye 2024 végével, vagyis 2025-től megszűnik a kőolaj szállítása barátság kőolaj vezetéken keresztül, majd érkezett gyorsan a cáfolat. Te minek tulajdonított be ezt a, hát nem túl átgondolt kommunikációt, amit láthattunk az ukránok részéről? Miért volt ez a gyors visszakozás ebből az eredeti nyilatkozatból, és hát most összességében akkor mi a helyzet? Tehát 2029-ig most biztosítottak kőolajszállítás, vagy ennél bonyolultabb a képlet?
Hát valószínűleg itt összekeverhette a miniszterelnöki tanácsadók a földgáz, illetve a kőolajnál lévő dolgokat. Ugye a földgáz esetében Oroszország és Ukrajna között a tranzitszállítási szerződés az valóban jövő évben már elsőjétől megszűnik. Kőolaj esetében azonban a ukrán Ukrtransznyafta, illetve az orosz Transznyaft közötti szállítási szerződés az 2029 végéig szól, tehát elméletileg a szerződés alapján fenn lehet tartani ezt a szállítási szerződést a két ország között. Ezzel együtt én azt kell, hogy mondjam, hogy egyre inkább sokasodnak a jelek, és arra mutat a kommunikáció, hogy Ukrajna a kőolaj esetében is meg akarja szüntetni ezt a szállítási lehetőséget. Valószínűsítem, hogy ennek az az oka, hogy egyre kisebb üzletes számukra, egyre kisebb mennyiséget szállítanak egyébként Európa felé, miközben a költségeik nagyon megnőttek, és hát ugye ne felejtsük el, hogy a két ország háborúban van egymással, tehát ilyen értelemben nagyon nem szeretné Ukrajna támogatni Oroszország háborús törekvéseit azáltal, hogy átengedi a területén a kőolaj, illetve a földgáz szállításokat.
Akkor tisztázzuk még egyszer, tehát akkor földgáz Oroszország és Ukrajna irányából nem fog érkezni 25-től, kőolaj viszont igen.
Hát a meglevő szerződések alapján ez valószínűsíthető. Na most azért az élet lehet, hogy mást fog mutatni. Ugye a földgáz esetében keres a piac olyan megoldásokat, amellyel biztosítható lesz az, hogy mondjuk 25 január 1-e után is szállítható legyen valamennyi orosz földgáz Ukrajnán keresztül. Itt a megoldás az az lenne, hogy az orosz-ukrán határnál mondjuk európai vagy más illetőségű kereskedő cégek átvennék az orosz földgázt, és ők szállítanák tovább ezt az ukrán rendszeren keresztül. A kőolaj esetében pedig, hát említettük, ugye 29 végéig szerződés van, de hát ez bizonyos esetekben felbontható, tehát ha Ukrajna nagyon nem akarja ezt a szállítást, akkor nyilván talál rá megfelelő jogi és egyéb alapot, amivel felmondható ez a szerződés.
Említetted, hogy egyre kevésbé éri meg az ukránoknak ez a tranzit tevékenység. Ez gyakorlatilag azt is jelentheti, hogy ez egyre kevésbé fogja megérni, az ebből szerzett profit vagy nyereség egyre inkább erodálódni fog, tehát ez is egy olyan tényező lehet, amire abszolút oda kell figyelni, és ami ugye kockázatként tornyosulhat, vagy a magyar energiaellátás szempontjából?
Igen, ez abszolút így van. Hadd mondjuk egy-két konkrétumot. Kőolajtranzitból körülbelül évi 200 millió dollár bevétele van Ukrajnának. Másról ugye ez csökkenni fog, ugyanis az Unipetrol csoport jövő év közepéig fog vásárolni orosz kőolajat, addig van ilyen szerződésük az orosz Rosznyaft nevű céggel. Utána ők jelezték, hogy nem kívánnak több orosz olajat venni, tehát mondjuk a szállított mennyiség harmadával fog csökkenni jövő év közepétől eleve. Miközben a költség oldalon nagyon megnőttek az ukránoknak a költségei, gondoljunk csak arra, hogy ugye az orosz haderő korábban szétlőtte a transformációk jelentős részét a barátságkőolaj vezeték mentén, illetve március-áprilisban és a múlt héten ugye szétlőtték az ukrán áramtermelő kapacitások jelentős részét, tehát az áram ára többszörösére nőtt Ukrajnában, tehát jóval drágább gyakorlatilag fenntartani ugye a barátságkőolaj vezetéken az olajszállítás, hiszen az alapvetően elektromos árammal működik. Na most emiatt azt mondják az ukránok, hogy hát 200 millió dollár mínusz költség, ugye a bevétel az egyik oldalról, másik oldalról Oroszország így 6 milliárd dollár bevételt szerez abból a kőolajból, amit itt mi szállítunk ezeknek az országoknak. Tehát egyre kisebb hasznunk van, miközben a szám az ő szemükre agresszor Oroszország pedig komoly bevételt ér el. Tehát egyre kisebb ukrán oldalról az életek, hogy fenntartsák ezt a szerződést.
Ezen a vezetéken keresztül orosz kőolajon kívül más honnan érkező nyersolaj szállítása nem elképzelhető?
De lehetséges. Elképzelhető, hogy például kazak kőolaj érkezik. Erre egyébként van is egy konkrét példa. A barátság vezeték északi részén van egy német finomító, ami volt Kelet-Németországban található, ez a svetti finomító. Ők az olajellátásuk egy részét kazakkőolajjal biztosítják, ami egyébként a barátság kőolajvezeték északi ágán jön Németországba, tehát ugye ez az északi ág, ez Oroszország és Beloruszon keresztül megy, nem Ukrajnán. Elméletileg itt volt tettek egy olyan megállapodást, hogy a kazakoknak fizetnek a németek, a kazakok pedig ezt az olajat átszállítják az oroszoknak, és az oroszok szállítják ezt tovább. Nyilván egyébként az orosz molekula, mert ugye az orosz rendszerbe keveredik a kőolaj, de hát tulajdonképpen így ez megoldható. Tehát ez lehetséges. Én azt hiszem egyébként, hogyha az ukránok leállítják ezt a vezetéket, akkor nem fog már rajta semmilyen kőolaj jönni.
És Magyarország szempontjából, mert azt láthattuk, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter például rögtön Szentpétervárra utazott, szóval Magyarország szempontjából ez hatalmas nagy csapás lenne. Nyilván itt felróható persze, hogy a magyar kormány nem igazán diverzifikált az elmúlt években, de hogy nagy csapás lenne, hogyha mondjuk bejött volna az az eredeti nyilatkozat, és 25-től nem jönne kőolaj a barátságon keresztül?
A helyzet az az, hogy itt ugye a magyar politika, meg a szlovák politika is csörteti a kardot, de hogyha megnézzük, hogy az iparág mit csinál, az iparág azért az gőzerővel készül arra, hogy nem fog érkezni orosz kőolaj a jövőben a barátság kőolajvezetéken. A MOL-nál is elindultak ezek a diversifikációs projektek. Ők azt mondták egyébként, hogy 2026-ra teljesen alkalmasak lesznek arra, hogy a két belső nagy finomítót, magyarán a Dunai meg a Pozsonyi finomítót 100%-ig el tudják látni tengeri kőolajjal, ami az Adria kőolajvezetéken jön. Tehát itt két év kell még a MOL-nak ahhoz, hogy teljesen befejezze ezt a projektet. Én azt hiszem, hogy ha most kapcsolnák le az ukránok ezt a vezetékrendszert, az okozna problémákat a MOL csoportnak. Ez mondjuk két év múlva következik be, akkor ez a kérdés megoldható teljes mértékben. Hát valószínűleg még az egy-két évig próbálja a magyar politika és a MOL is kihúzni az időt, hogy kapjunk addig még orosz nyersolajat.
És mi a helyzet a földgázzal?
A földgáznál egy picit talán jobb a helyzet, ugye itt van egy török áramlat nevű vezeték, ami már most is az orosz földgáz nagyobb részét kapjuk, ennek van szabad kapacitása, ez valószínűleg pótolni tudja azt a kb. Évi 1 milliárd köbméteres mennyiséget, ami Ukrajnán keresztül érkezik Magyarországra, tehát tulajdonképpen a földgáz esetében meg tudjuk oldani, hogy továbbra is kapjunk orosz földgázt, illetve egyébként hasonlóan az olajhoz itt is nagyon sok diversifikációs erőfeszítés történik Magyarországon is, és Magyarországon kívül is. Én amiben leginkább bízok, az egyébként az a déli gázfolyosó lesz, ahol mondjuk azeri földgázt, görög-török cseppfolyós földgázt lehet majd kapni hosszabb távon. Azt hiszem, hogy ez lesz az egyik fő ellátási forrás majd a jövőben is.
Én az imént úgy fogalmaztam, hogy azért vannak mulasztások a magyar kormány diverzifikációs stratégiájában, de akkor inkább pontosítsuk úgy, hogy most már vannak komoly erőfeszítések, csak kicsit későn kezdődtek el?
Nem hiszem, még ezt sem mondanám feltétlenül. Tehát mondom, az iparág elkezdte ezeket az erőfeszítéseket. Ugye a MOL már 2010-ben elindított egyfajta diverzifikációs erőfeszítést, éppen amiatt, hogy 2009-ben volt egy ukrán-orosz gázcsörte, amikor egy várták ugye az ukránok a gázcsapot egy ideig. Tehát akkor már a MOL-tövel indult egy olyan projektet, ami a két belső finomítója, tehát a pozsonyi és a dunai finomító közti kapacitás szűkületet szétnyitotta. Tehát hogyha elegendő olaj van Pászfalombatán, azzal el lehet látni a pozsonyi finomítót is. Én inkább azt hiszem, hogy ez egy ilyen politikai üzenet. Magyarországnak nyilván előnyösebb ár szempontból, hogyha orosz kőolajat tud vásárolni, és orosz földgáz tud vásárolni. Ugye tradicionálisan erre vagyunk képítve, ezek az útvonalak működnek, és ezekbe nem kell beruházni. Ezen kívül hát ugye a magyar kormány adóztatja is a MOL-t elég szépen, többek között a Urál és a Brent típusú kőolaj különbségére vett ki adót. tehát a magyar állam is nagy mértékben érdekelt, hogy maradjon ez az orosz ellátás.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Pletcher Tamást hallották az elmúlt percekben az Erste Gáz és Olajipari elemzőjét. További szép napot kívánok neked, szia!
Köszönöm szépen!
8:52 perc van, egy kis zenével, majd érdekességgel folytatjuk, utána közlekedünk, 9 órakor nyitjuk a tőzsdét. Tartsanak velünk!